valóságos jelenlét. Ostyahordás, mint középkori eredetű felvidéki népszokás. A műsort készítette Barna Gábor etnográfus, egyetemi tanár.
Isten tiszteletek alkalmával, áldozáshoz járulván, a hívek nem gondolnak arra, honnan származik a szertartás során használt ostya. Ma általában egyházmegyei ostyasütő üzemekben sütik és küldik szét a plébániákra. Ám egykor annak elkészítése minden plébániának saját feladata volt. Az ostyasütő vasakat helyi kovácsok készítették, és formálták ki a pap számára a nagyméretű, a híveknek pedig a kisebb méretű ostyák finom, rajzolatú formáit. Ám ezek az ostyák nem csak az átváltoztatás és a szentáldozás kellékei voltak, hanem szerepet kaptak a karácsonyi népszokásokban is. Az elmúlt századokban ugyanis az ország egész területén elterjedt szokás volt a katolikusok és az evangélikusok körében, hogy a karácsony előtti napokban a tanító, esetleg a harangozó vagy a sekrestyés, az iskolás gyerekek, minisztránsok segítségével minden templomjáró családnak kellő számú ostyát sütött és hordott szét. Ez az ostya azután a karácsonyi vacsora egyik fontos eledele lett, amit szertartásosan fogyasztottak el. Egyes palócvidékeken ezt hívják Molnár kalácsnak. Az ostyáért viszonzásul élelmet, lisztet, babot, kolbászt, lencsét, egyebeket adtak, a széthordóknak, ami természetbeni fizetésnek számított, vagy pénzt kaptak. Az ostyahordás szokása napjainkra már csak néhány településen maradt meg. Magam éveken keresztül a Tokaj hegyaljai táján figyeltem meg. A megszentelt, de nem konszekrált kenyérbe, ostyába Krisztus jelképet nyomtak. Kosárban, fehér kendőbe takarva, vagy szép fehér asztalkendővel bekötött tányéron, tálban hordozták szét a faluban. Minden házhoz annyit vittek, ahányan laktak benne. Mielőtt átadták volna, énekeltek, verset mondtak. A nem templomi célra sütött ostya tésztájában mindig van egy kis cukor is, amitől az sárgás, drappos színt kap. Sőt, van, amikor engedélyezett ételfestékkel pirosra, zöldre, lilára színezték. A lila Krisztus szenvedésére, a piros Krisztus vérére, a fehér pedig Szűz Mária tisztaságára emlékeztet. A mendei ostyahordó gyerekek köszöntőversek kíséretében adták át és adják át adományukat. Öröm és békesség legyen ura e háznak, mit Isten angyala mondván pásztoroknak, én is pásztorként hoztam az ostyákat, fehér ostya jelzi Krisztus tisztaságát, a zöld szín az ő ártatlanságát, piros érettünk szentvére hullását, sárga keserű poharát és halálát. Ezeket mondván az Úrnak nagy hálákat mondok, és boldog ünnepeket kívánok. A felvidéki Mátyusföld Csallóköz néhány magyar falujában, mielőtt a karácsonyi vacsorához kezdenének, egymástól bocsánatot kérnek az eltelt esztendőben elkövetett vétkekért. A megbocsátás jele, hogy akitől bocsánatot kértek, az egy darabkát letör a bocsánatkérő ostyájából. A sort az apa nyitja meg általában, aki a feleségét követi meg, majd viszont, és folytatódik a sor. A sorból a legkisebb gyermekek sem maradnak ki, és ez benne a szép és felemelő, hogy az apa és az anya is bocsánatot kér gyermekeiktől, nem csak a gyerekek szüleiktől, nagyszüleiktől. Az ostya törés hangja, amely betölti a szobát ilyenkor, a szeretet legszebb zenéje, mutatott rá az 5 éve elhunyt bencés szerzetes Jáki Sándor Teodóz atya. Mátra Ballán az ostyát nem ették meg, hanem a gazda ollóval szépen kivágta belőle a fölfeszített Krisztust ábrázoló részt, cérnára fűzte és az asztal fölé a gerendára akasztotta. Ott függött a következő karácsonyig, hogy Isten töltse be áldásával azokat, akik az asztalhoz ülnek. Az ilyen ostyát szentelménynek tekintették. Az ostyahordást Bálint Sándor a középkori eulógia maradványának tartja. Az eulógia olyan megáldott, de nem konszekrált kenyeret, ostyát jelent, amelyet a mise után azok vettek magukhoz, akik nem áldoztak. Ebből alakulhatott ki az a szokás, hogy karácsony tájékán a pap híveinek ilyen megáldott ostyát visz. ennek a szép, remélhetőleg sok helyen felújítható hagyománya az ostyahordás karácsonyi népszokása.
Valóságos jelenlét. Ostyahordás, mint középkori eredetű felvidéki népszokás. A műsort készítette Barna Gábor etnográfus egyetemi tanár. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit. Valóságos jelenlét. Temesvári Pelbárt, magyar teológus a középkor végén. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész.
Középkori teológusunk, egyházi írónk Temesvári Pelbárt életéről keveset tudunk. 1435 és 1440 között született, az akkori Dél-Magyarországon Temesváron vagy annak környékén. Eredetileg Pál volt, a Pelbárt nevet ferencesként vette fel. Első adatunk róla, hogy 1458-ban iratkozott be a magyar diákok által is látogatott Krakkói Egyetemre, ahol bölcseletet és teológiát tanult. 1463-ban lett a filozófia bakkalaureátusa, majd 1471-ben 13 Lengyelföldön töltött esztendő után a teológia magisztereként tért haza. Nem tudjuk, mikor lett szerzetes a ferencesek szigorú evangéliumi szegénységben élő obszervánságának tagja, amely olyan lelki nagyságokkal dicsekedhetett magyar földön, mint Pálbárti fiókorában Kapisztrán Szent János, a török felett 1456-ban a Nándorfehérvárnál, a mai Belgrádnál alatott diadal hőse, vagy háromnegyed évszázaddal később az 1526-os Mohácsi csata hadvezére, Tomori Pál Kalocsa végvári vitézből lett ferences érseke. A Biblia, az egyházatyák, a skolasztikus teológia, a klasszikus görög-latin kultúra világában is jártosságot szerzett Pálbár testvér néhány évig a délvidéki ozorai rendház lakója volt, de 1480-ban a mai Sándor palota helyén álló budai rendházba került. Az 1470-es évek végén az országban dúló járvány idején megbetegedett Pestisben, de szervezete diadalmaskodott a kóron. A gyógyulás élménye késztette, hogy tanári és prédikátori munkája mellett írni kezdjen. Erre ösztönözte az is, hogy 1483-tól ő tanította a dogmatikát a budai ferences főiskola növendékeinek, és ezt a haláláig tartó munkát csak az a pár év szakította félbe, amikor Esztergomban volt házfőnök. A kor szokásainak megfelelően Temesvári Pálbárt latinul írt, de művein átsugárzik a népnyelv, a népi kultúra, a népi vallásosság mélyreható ismerete. Első munkája a Boldogságos Szűz Mária csillagkoronája, Stellarium Coronae Mariae Virginis, a ferencesek hagyományos Mária tiszteletére és a hazai Mária kultusz motívumaira, a napba öltözött asszony alakjára építő beszédsorozat volt, az esztendő jeles Mária ünnepeit sorra vévő elmélkedés fűzér, amely 1498-ban Hagenauban nyomtatásban is megjelent. Második műve a Szent Beszédek gyümölcsös kertje, Pomerium Sermonum, három kötetes beszédgyűjtemény, amely 1498-tól jelent meg, és számos kiadást megérve nevét egész Európában ismertétette, prédikációs mintakönyvként az épközi vasárnapokra, a szentek ünnepeire és a nagyböjti ünnepkörve kínálva gondolatokat olvasóinak. Ezek a prédikációk nem elhangzott vagy elmondásra szánt beszédek voltak, hanem retorikailag csiszolt dogmatikai traktátusok, amelyek a hitigazságok megértését szolgálták, a késői skolasztika nominalista az értelem erejét a hit tekintélyével felülíró, didaktikus és szigorú logikai szabályokhoz igazodó tárgyalásmódjával, amelyet a szerző eredeti módon ötvözött, mondandóját alátámasztó legendákkal, példázatokkal, novellisztikus vagy népmesei motívumokra támaszkodó épületes történetekkel. Tanári munkájának volt gyümölcse az a Zsoltár magyarázat, amelyet Szent Ágoston, Petrus Lombardus és Szent Bonaventura műveire támaszkodva készített el az 1480-as évek végén. Életművének csúcspontját az isteni tudomány arany rózsakoszorúja, Aureum Rosarium Theologiae címet viselő, betűrendes teológiai enciklopédiája jelentette, amelynek tervezett négy kötetéből haláláig három készült el és jelent meg nyomtatásban. A befejező negyedik kötet már az utód és tanítvány Laskai Osvárt munkájaként látott napvilágot 1507-ben. A mű felépítése a teológiai rendszerezés klasszikus hagyományát követte, az első rész témája Isten, a Szent Háromság, a másodiké a Teremtés, a Teremtmények világa, a harmadiké az isteni szeretet, a megváltás és a kegyelem, a Laskai gondozta utolsó kötet pedig a szentségekről és a végső dolgokról tárgyal. A Pomerium és a Rozárium látszólagos személytelensége dacára módot ad rá, hogy megrajzoljuk a szerző lelki-szellemi portréját. Pálbárt fráter ezek szerint egy olyan a hit tisztaságát és az egyház épségét megőrizni akaró, konzervatív modernségnek volt a szószólója, amely gyanakvó kételkedéssel szemlélte a reneszánsz világias szellemét. Korát elmarasztaló vízióinak egyike másika szinte már annak a drámai haláltáncnak a hangulatát vetíti előre, amelyet azután halála után 2 évtizeddel, az egyház egységének megbomlását követően, a reformáció kibontakozásával, a hagyományát és emlékeit elfelejtő Európa, vagy a mohácsi harcmezőn múltjának dicsőségét és jövőjének biztonságát elveszítő, a török prédájává váló Magyarország élt át. Ám a profétai komorságon túl a derű sem hiányzott írói kelléktárából. Mondandóját tréfás történetekkel, népi bölcsességekkel, antik irodalmi utalásokkal fűszerezte. Jézus passiójáról a középkori misztérium drámák költői hangján beszélt, a Bátai barát történetét mesélve viszont hamisítatlan népi humorral szólt a hordón szónokló kolduló barátról, aki igazát bizonygatva, így süllyedjek el, ha nem igaz, amit beszélek, akkorát dombantott, hogy a hordó rozsdás abroncsa elengedett, a korhadó dongák összeroskadtak, és a pórul járt klerikus a hordó fenekére huppant. Az emlékezés és a jövő reményének prófétája, a középkor legjelesebb magyar teológusa, Temesvári Pál Bárt 1504. január 22-én Budán adta vissza lelkét a Teremtőnek. Az emlékét őrző rendi közösség és a magyar egyház a boldogok sorában tiszteli, de helye van az egyetemes keresztény hittudomány, a magyar irodalom és kultúra, a nemzeti identitás és büszkeség építői között is.
Valóságos jelenlét. Betekintés Temesvári Pál Bárt életébe. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.